Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazinműsorban. Volt egy kis szünet, de már is folytatjuk a beszélgetést. A mai vendégünk Wolf Kati, énekesnő. Szigorú vagy magaddal?
Hát nagyon, igen, igen, igen. Nagyon, nagyon vájt fülem van, és például a másokat hallgatva is szigorú vagyok, de magammal még inkább, a másoknak megengedek tévedéseket, vagy félre éneklést, vagy, vagy kis hibákat. Vagy a magammal még abba nem tudom, ott még van tanulnivalóm sok.
Ki tart meg? Hát ebben a sok mindenben, ebben a sok színben, meg feladatban téged ki tart meg?
Körülöttem nagyon sok olyan ember van, aki engem nagyon szeret, és azok mindig adnak egy nagyon nagy töltetet. Tehát, hogy sok emberbe tudok kapaszkodni, és sose érzem magam egyedül, vagy amikor gondom van, akár párkapcsolati, anyagyerek, munka, minden fronton van olyan, aki így tölt belém békét, meg jó érzéseket. Meg szerintem azon áll vagy bukik, hogy boldog vagy alapvetően. Nyilván kell egy nagyfokú szerencse, meg kell egy, hogy a körülötted lévőknek, meg neked legyen egy egészségügyi jó, egészségesek legyenek. De azon kívül az, hogy milyen emberi kapcsolataid vannak, szerintem azon áll vagy bukik, hogy vagy. És múltkor olvastam egy cikket, idősekkel készítettek, de elég átfogó, tehát sok résztvevővel, sokféle társadalmi körből jött emberekkel, hogy mi a boldogságuk titka, és figyelj, a 99% azt mondta, hogy a baráti kapcsolataik, és vagy a párkapcsolatuk, de főleg a baráti, hogy nyilván idősebb korban már az, hogy el tudsz menni, én el tudok menni a legjobb barátnőmmel túrázni hétvégén, és akkor ez nagy egész hétvégén. Hogy van egy olyan kör, olyan kapcsolataim, akik így megtartanak, szerintem az iszonyú, iszonyú sokat számít. Nyilván a pályán az, hogy éppen hol tartok, vagy hogy megy le egy koncert, hogy hanyan vannak ott, hogy át tudom-e adni, mert az én pályámon az egy oda-vissza adás, hogy át tudom-e adni, ami bennem van, az is nagyon sokat számít, és ha az nem működik, akkor azért nem vagyok felhőtlenül boldog, de hogy igazából az emberi kapcsolataim a legfontosabbak az életemben, és például amikor kint voltam Hongkongban, kint éltem egy szűk évet, akkor azért nem tudtam boldog lenni, mert egyrészt nem voltam színpadon, másrészt meg nekem az online az nem működik. Az, hogy én megölelgessem a legjobb barátnőmet.
Nyilván nehéz híres emberként magadhoz közel engedni másokat, újakat. Van valami szűrő, hogy tud valaki hozzád közel kerülni, vagy mennyire vagy nyitott az új típusú kapcsolatokra, vagy vannak a régiek, akik mondjuk évek és évtizedek óta melletted vannak, és az így pont elég.
Hát vannak a régiek, abszolút, és például a pályáról, vagy így a mondjuk énekesek köre, vagy ez a show businessből nem lett szívbéli jó barátom, tehát pedig egyébként vannak, akiket nagyon szeretek, meg vannak, akikkel időközönként így, mit tudom, összekapcsolódott a pályám, de abszolút megvannak a régi barátaim. Nehezen engedek közet, nagyon közvetlen vagyok, meg normálisan viselkedek mindenkivel, de hogy azért ott van egy nagyon erős fal, ami nem engedek át. De azt sem mondom, hogy nincsenek frissebb barátságaim. Nekem van néhány nagyon közeli barátom, aki így mindent tud rólam, és ismeri a hülyeségeimet, de van azért egy nagyon erős baráti köröm, ami nagyobb, tényleg ilyen társaságok. És ott is vannak még főleg lányok, de van fiú barátom is nagyon jó, de van olyan, aki 3 éve van közel hozzám, és az is közel került, tehát nincs ilyen szűrőm, vagy nincs egy stop gombom, hogy na, betelt a 20 fő, sajnos te már nem férsz bele, de arra azért tudatosabban figyelek, hogy ki az, akit így a bizalmi körömbe beengedek.
De mik azok az emberi tulajdonságok, amik fontosak neked például egy barátságban, vagy akár egy új ismerettségben? Vagy mi az, ami abszolút nem fér bele, annyira távol áll a te lelkületettől?
Nincsenek ilyen receptjeim, vagy 10 pont, amiben ki kell pipálni mindent, hogy valaki beleférjen. Nagyon szeretem az okos embereket, meg ha valaki jó humorú, azt így nagyon, nincs is olyan barátom, akinek nincs humorérzéke.
De hogy van-e esetleg olyan tulajdonság, amit, hogyha megtapasztalsz a másikba, akkor azt mondtad,
hát a sunyiságot, azt nem bírom. Azt. És úgy is vagyok, inkább mondja be a szemembe, ha baj van, vagy bármi, de ezt nem bírom, ha valaki így, itt nem bírom a manipulációt, vagy a nem egyenességet. Sokkal jobban bírom, ha valaki kemény vagy paraszt, de akkor legyen olyan, hogyha megpróbál valaki, tudod, úgy keverni, kavarni, vagy sunyi, azt nem bírom.
Hogyan kezeled a konfliktusaidat az életben?
Nem bírom a hisztizést például. Aha. Fú, nem bírom, ha valaki hisztizik. Nem bírom, hogyha valaki az saját maga, tehát mondjuk egy csapatmelóba, vagy egy zenekari munkába, egy nem tudom, menedzsmenti munkába, egy családi valamibe, hogyha valaki a közösség elé helyezi a saját komfortját mondjuk, és azért elkezd hisztizni, például azt nagyon nem bírom. Azt úgy nem értem, hogy szerintem fontosabb egy közösségi életben, vagy munkában, vagy akár a közös életben. Nyilván az ember el kell tudja engedni magát, mondjuk más egy családi közeg, meg más egy munkahelyi, vagy egy, tehát nálam a zenei közeg. De ott például szerintem az nagyon gáz, hogyha valaki a többiek elé, vagy a jó érzésünk, vagy a békénk elé engedi azt, hogy neki most mi jó, mi nem jó. Hogy bele kell tudni helyezkedni abba, hogy itt most 8-an vagyunk.
Mennyire engeded meg, vagy tudod elfogadni a másik embert olyannak, amilyen, és várod ugyanazt el a környezetettől, és hogy téged is úgy fogadjanak el, amilyen vagy.
Igen.
Mondom ezt arra a gondolattal, amire beszélgettünk.
Igen,
rajtam
egy tetkó.
Ez egy örök igazság.
Igen, rajtam van amit rám firkáltak, az fontos, de hogy ez az apukám kézírásával van, az a mondat, hogy élni és élni hagyni, hogy így, ezt én nagyon sokat hallottam gyerekkoromban, és úgy megragadt meg, ők tényleg így élnek, az én anyukám, apukám, hogy nagyon tudatosan élnek úgy, ahogy az nekik jó, de ehhez kell egy önismeret, meg kell egy engedékenység magaddal, hogy rájöjj a sok-sok bejövő impulzus ellenére, megtalált, hogy te hogy akarsz élni, itt neked mi fontos. Viszont ugyanezt meg kell engedd a másiknak. Tehát, hogy az ugyanazokkal a engedményekkel kell, hogy éljen mindenki, megengedjem a másiknak, hogy majd ő rájön, hogy neki mi jó. Majd ő rájön, hogy ő kit akar szeretni, kit akar beengedni az életébe, mit akar énekelni, hogy akar lenni. Én nagyon törekszem erre, hogy én megtaláljam, hogy nekem mi a fontos, meg mi a jó, meg mitől leszek boldog. Nem bántva mást, tehát hogy ugyanezt meg kell engedni neki is. És én azért úgy élek, hogy aki bejön a látókörömbe, az tényleg egy fehér lap. Nulláról indul. Aztán úgy viselkedik, ahogy, akkor nyilván már ide vagy oda rakom, de és majd ha ő tök máshogy akar élni, vagy neki más dolog fontos, akkor nem az én életemnek kell, hogy a része legyen. De megengedem neki. És ez mondjuk egy szomszédi viszonyra is tök. Tehát szerintem ez egy tök jó mondat arra, hogy tök sok konfliktusod lehet emberekkel. A pályád során, a munkahelyeden, a párkapcsolatodban, a baráti, haveri viszonyaidban, a lakótársaiddal, a szomszédoddal, hogy engedd meg neki, hogy ő meg úgy éljen, ahogy akar. És én is, és nyilván az ütköző pontoknál kell figyelni arra, hogy ez hol van, ami már őt nem zavarja, ami már engem nem zavar.
Szerintem ez nagyon fontos, amit most mondtál, mert én azt látom sok esetben, hogy korábbi kapcsolatokból húzunk emberekre rá dolgokat, mikor úgy megjelennek az életünkbe, de nagyon kevés az, amikor ilyen fehér lappal indul valaki, és nem az van, hogy már eleve valamit predesztinálok, hogy akkor te ilyen meg olyan vagy, és akkor tulajdonképpen nem az van, hogy a másik lefele megy a rossz dolgokkal, hanem elvárjuk tőle, hogy építse fel saját magát.
Ez főleg szerintem párkapcsolatokban van így, hogy az ember éri egy csomó, mit tudom én, csalódás, vagy tudod, nekem is egy csomó barátnőm, és akkor férfiak ilyenek, a férfiak olyanok, tök nehéz mindig fehér lappal indítani, mert már benned van egy csomó elmúlt kapcsolatnak a, nem tudom, mondjuk ha háromban is ugyanaz megtörtént, akkor a negyediknél nagyon-nagyon nehéz tiszta lappal indítani, pedig kéne. Vagy egy munkahelyen a zenészekkel, tudod, vagy a rendezők, jaj, minden rendezőnek ez a mániája, hogy és hogy minden egyes, vagy minden, nem tudom én, zeneszerző, vagy jaj, az összes szövegíró azt akarja, hogy szóval, hogy ezeket tök nehéz megcsinálni, hogy akkor is az egy új ember, majd ha megint ezzel is az lesz, akkor majd konstatálom, hogy na, ez is, de hogy közben meg lehet, hogy nem, vagy más indítatásból csinálja, vagy szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz mindig ugyanannyi bizalmat adni egy új embernek, de kell, vagy mondjuk én tanítok, és akkor nyilván jön majd a következő. Most elkezdtünk egy első évfolyamot, jön a következő évfolyam, ki kell pucold azt, hogy ez megint egy új ember, egy új diák, új csomaggal. Nekem volt egy csodálatos énektanárom, Dékány Endre, akihez jártam haláláig, neki az volt mindig a mondata, hogy amikor belép az ajtón a diák, akkor azzal kell kezd, hogy megbocsátod neki, hogy ő egy másik ember. És ez egy tök jó mondat, mert nyilván tök más mozgatórugói vannak, más mondatok fognak beégni az agyába, azért tök nehéz tanítani, mert ráadásul az éneklés az egy érzeti dolog. Tehát te csak fantáziaképekkel tudod a lélegzésedet, a torkodat irányítani. Az nem olyan, mint a kezed, hogy most mutass így jó, de ezt látom is, hogy így mutatok, hanem a torkoddal fantáziaképeket kell adni neki. És addig kell mondogass mindenféle más fantáziaképet, míg ki nem derül, hogy tegnap pont volt egy ilyen az énekórán, hogy az éneklésnél a torkodnál egy ilyen hátsó érzet van, hogy ott van nyitva. És akkor valami sikerült a lánykának, és mondta, hogy de én ezt itt érzem. És mondtam, hogy nem baj, jegyezd meg, hogy de neki az a mondat, hogy ott érez, az pont fordítva működik. Na és akkor ezzel talált ki, hogy az egyik gyereknek ez a mondat nyitja ki a torkát, a másiknak az, a harmadiknak meg megint valami új. Tehát, hogy meg kell bocsátanod a másik embernek, ott kell kezd a bármilyen kapcsolatot, hogy ő egy másik ember, mint te.
Mennyire szeretsz tanítani? Milyen neked az a Debreceni Egyetem könyvzenei tanszék?
Hát mindig úgy vagyok vele, amikor megyek Debrecenbe, jaj, Istenem, Úristen, megint leutazásot, és aztán mikor túl vagyok rajta, mindig, vagy amikor már benne vagyok, és már magyarázok, és már megcsinálja, akkor mindig zseniálisan érzem magam. De amíg le nem érek, addig az van, hogy le kell menni, és megint nem fog, honnan fog, tehát, hogy az emberben van egy ilyen, tudom, hogy engem hogy tanított a tanárom, hát, hogy meg tudom csinálni az 5%-át annak, amit ő tanított, és akkor nem vagyok ehhez elég jó, nem tudom megcsinálni, béna leszek, nem tudok rájuk figyelni, és adásul az egy 100% ráfigyelés. Bejön a diák, és onnantól kezdve én megszűnök, és ő van. És aztán minden, mikor már benne vagyok, akkor mindig azt mondom, hát ez micsoda-csoda dolog, mert meg tudod csinálni valamit, amitől föláll az összes szőr az egész testemen, és úgy énekel, hogy ihaj.
Miben hiszel? Annyira érdekel a te hited. Mi ad erőt?
Én az emberekbe hiszek, bármilyen rosszul hangzik ez, vagy az ember a nehezen hisz az emberekbe, meg ilyen, lehet, hogy ilyen, ez ilyen idealistának tűnik. Azt gondolom, nem vagyok Isten hívő, vagy nem vagyok vallásos, de azt gondolom, hogy van valami, biztos van valami nagyobb cucc, amihez tartozunk, de hogy én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban benne van. Tehát én abban hiszek, hogy még mindig több a jó az emberekben, meg hogy van valami közös a mindenféle disznóságunk, meg szemetünk, meg szemétkedésünk mellett, mert mindenkiben van egy csomó rossz dolog is, de hogy én abban hiszek, hogy több a jó, meg hogy zsigerileg valahogy arra vagyunk ráállítva, hogy a pozitív dolgokat tudjuk építeni magunkat, meg egymást. És mindig arra jövök rá, hogy tudod, úgy tömegbe tök könnyű nem szeretni az embereket. Jaj, ezek a hülyék, ezek háborúznak, ezek szarzenét hallgatnak, ezek mit tudom én, rossz kaját esznek, ezeknek nem fontos a nem tudom én a gyereke. Hogy így könnyű általánosságban ráhúzni az embereket. De amikor egyesével találkozol az emberekkel, akkor mindig kiderül, hogy az is megpróbálja normálisan élni az életét, az is szereti a maga módján a gyerekeit. Jó, mondjuk jó zenét hallgathatnátok többen. De hogy egyébként csomó mindenkiben benne van egy alapvető jó szándék arra, hogy jól meglegyen a gyerekével, hogy normális párt találjon, hogy jól csinálja a munkáját, rohadt nehéz, mert egy tök nehéz dolog jól csinálni. De hogy azért mindenki megpróbálja.
Neked azért az, szerintem az, hogy ismert ember vagy, az is fontos, hogy milyen példát, meg mintát mutatsz. Már a gyerekeket is megemlítetted, hogy mi az, amit te kommunikálsz, és akkor visszatérve a beszélgetés elejére, hogy megmutatom magam smink nélkül. Az is egy óriási példa. Tessék, itt vagyok. Ez vagyok én.
Én szerintem alapvetően a gyerek nevelés, utálom azt a szót, mert nem neveljük őket, hanem az, hogy a gyerekeit fölnőnek melletted, az egy folyamatos példamutatás, mert te élsz valahogy, és azt mutatod azt a példát, te papolhatsz nekik bármiről, azt fogják leszedni, amit öntudatlanul adsz, mert amikor együtt vagy velük 3 órát, akkor mind a 3 órájába adsz valamit nekik, ami nem tudatot, te tudod, én is tök sok nagyon klassz elvem volt, mielőtt gyerekeim lesznek majd, ez így lesz, meg úgy lesz, meg az, meg milyen szarul csinálját, hogy lehet így beszélni a gyerekkel, azt egyszer csak megszedtek, és azon kapom magam, hogy én is így beszélek velük. Hogy mit tudok nekik átadni, ez majd kiderül, mikor nagymamák lesznek, vagy szülők lesznek, vagy nem tudom, tehát, hogy így pályára állnak. Isten igazából a nem tudom, mennyi tudatosság van abban tényleg, hogy az ember hogy neveli föl a gyerekeket. Figyelj, 2 aludtam kb., és fölnőttek a gyerekeim, hogy közben mit tudtam csinálni velük, azt nem tudom, bármilyen tudatos vagy klassz anyuka akartam lenni. Majd kiderül, hogy mit sikerült. Meg az egy tök nagy kérdés, tudod, hogy kapsz egy csomagot a gyerekkel, és hogy vajon az a dolog, ami mondjuk tök büszke vagyok rá, hogy milyen kis mély érzésűek. De lehet, hogyha nem én vagyok az anyuk, ugyanilyenek lennének. Ki tudja, hogy a jó tulajdonságaikból mennyi az, ami tőlem jött, vagy az apjukból, és mennyi az, ami eleve bennük van. Hát tudja fene.
Milyen lesz ez az éved? Most levágattad a hajadat, ami szuper jól áll, de olyan, úgy, nekem úgy egy kicsit most így hirtelen, amikor bejött, úgy hiányzott, hogy a hosszú haj, de tudtam, hogy levágattam.
Igen.
Az egyébként szokott ilyen mérföldkő lenni, amikor valaki levágatja a hosszú haját.
De azt különben egyébként azzal függ össze szerintem, hogy eljutottam oda, hogy nem nagyon érdekel, hogy mit gondolnak mások. És nagyon, mert én inkább ilyen rövid hajpárti vagyok, meg nekem nagyon sokáig volt az. És aztán hosszú hajjal futottam be, és onnantól kezdve nem mertem volna változtatni rajta, mert mindenki megszokta, hogy hullámos haj, meg itt. Jaj, hát a közönség, meg az emberek, meg a Jolika néni. És most ott tartok, hogy kit érdekel, hogy ki mit gondol, tehát hogy most jöttem el arra a pontra. És volt egyébként olyan tavaly, voltam ilyen hullámvölgyben, és akkor bementem a fodrászhoz, hogy Kati, vágd le a hajam! És így nézett rám, és mondta, hogy rossz állapotban vagy. Igen! És akkor mondta, hogy na, ilyenkor nem vágunk hajat. Hogy ne, hogy majd ha 5 hónap múlva is le akarod vágatni, mikor tök jó vibe-ba vagy, akkor levágom neked. És akkor mentem megint, le akarom vágat, és mondta, hogy vagy? Jól! Nem vágjuk le! És amikor rájöttem, hogy már nem ahhoz kötődik, tudod, hogy le akarom vágatni, mert valamiből elegem van, hanem csak vágatni akarok, mert tökre hiányzik a rövid haj megint. Nagyon szeretem megint, és mondtam, hogy figyelj, mi lenne levágat, és jó vagyok, akkor levágom a hajad. Tehát, tudod, minden fodrász pszichológus is, de hogy figyelj, a rövid hajammal olyat futottam a neten, hogy egyszer tudnánk futni egy új dallal. Tehát, hogy én értem, hogy a bulvár minden, és értem, hogy fölvettem egy kicsit kivágottabb cuccot, így végig suhant a neten. És mindig ezzel röjögünk, vagy sírunk a PR-os, a Évivel, meg a Balázsal, ugye a közvetlen csapatom, aki intézi az életemet, hogy nem tudod elérni az inger küszöbet. Képzeljétek, van egy új dalom, hát már átkapcsolt. Képzeljétek el, fölvettem egy átlátszó fősöt. Tényleg? Képzeljétek, levágattam majom. Hú! Kérlek benneteket, hogy néha a zenei tartalmakat is nézzétek meg. Hogy szeretnék akkorát futni az új lemezemmel, mint az új hajammal a neten.
Lehet, hogy így a személyes varázsod az egy kicsit nagyobbat megy, mint hogy nem tudom a munka, nem vagy tudom. Miért érdekel?
Nem, de ma már ez ugye nem ez. Csak az én problémám, mert mindenki, hogyha egyszerűen csak szakmázni akarsz, egyszerűen csak a zenéről akarsz beszélni, egyszerűen csak a koncertről. Ott már, mikor ott van a koncerten, ott marha jól érzi magát, de hogy valamiért tényleg ez az egymásnak a, meg a külsőség, hogy mennyit, még mindig olyan eltolódás van abban, hogy mindig arról beszélünk, hogy ki hogy néz ki. Ki a francot érdekel ennyire, hogy ki hogy néz ki? És ha belegondolsz a saját baráti körödbe, nekem is hány olyan barátnőm van, aki első blikre lehet, hogy nem egy Jennifer Lopez. Mondjuk Jennifer Lopezből egy van. De hogy megismered a barátaidat, vagy egy férfi is megismered, és én, jó, hát kicsit nem annyira tetszik. Megismered, rájössz, hogy zseniális agya van, iszonyú jó, micsoda vibe, vagy egy barátnőm, és hogy már milyen gyönyörűnek látom az összes barátnőmet, attól, hogy ismerem, és tudom, hogy micsoda belevaló nő. Szóval, hogy én elhiszem, hogy fontos a haj, de annyira nem.
Én mostanában sok olyan könyvet olvastam, ahol valahogy a menedzser mindig olyan meghatározó volt a híres embernek az életébe, tehát a mit teszel, hogy van,
most menjél ki,
hogy van rólad, hogyad, mi van rajtad, de hogy én azt gondolom, hogy nálad meg ez egy nagyon pozitív hatás.
Nagyon.
Tehát, hogy ez lehet nagyon negatív oldalra is elmegy, de hogy ez
én nagyon nagy menedzserfogyasztó vagyok. Mm. Voltam, mert most már nem akarok váltani, hogy azt gondolom, hogy biztos van, aki egyedül csinálja ezt a szakmát. Tehát, hogy van olyan, aki így egyedül megszervezi, kitalálja, elintézi, biztos van, vagy nem tudom, van-e ilyen.
Szóval már egy ponton túl szerintem nem lehet. Nem?
És hogy ahhoz, hogy tudj dolgozni, én nem tudom leszervezni magamnak, és nem tudom kitalálni, és mindig voltak ötleteim, és mindig voltak menedzsereim, vagy menedzser irodához tartoztam, vagy volt egy ember, aki intézte, ott is meg kell legyen a iszonyú nagy bizalom, kémia, értse, amit mondok, tehát, hogy ugyanaz legyen a, de nem csak a menedzsere, hanem mondjuk a zenekarral, hogy ezek a fiúk értik, amikor elmondom, hogy figyelj, azt szeretném abba a dalba, vagy elmondom a menedzseremnek, hogy azt a koncertet képzelem el, hogy és akkor így látod, hogy érti, érzi, és akkor ő elkezdi az ő pályáján a ügyintézést. A zenész elkezdi azt a zenét írni. A sajtós úgy fogalmazza meg azt a cikket, ami kimegy. Például, hogy egy cikkben egy mondat, amit én elmondok így a való életben, és leírják valahogy teljesen más, hogy én attól megőrülök, a hajam égnek áll, hogy visszaolvasom, és majd, ha egy ilyen tünci-bünci király kisasszony nyilatkozna, aki én nem vagyok. Tehát, hogy ezek nüanszi dolgoknak tűnnek, de tök nagy dolog, hogy megtalad azt a csapatot, azt a menedzsert, azt a sajtóst, azt a zenekart, azt a hangtechnikust, azt a fényest, érted? Aki ugyanarra áll az agya, mint a tiéd, és a saját területén, mint az állat ugyanúgy dolgozik, mint én. Hogy ez nekem nagyon nekem kell az, hogy csapatba tudjak dolgozni, és hogy ez a csapat olyan legyen. És például voltak régen is zseniális zenészeim, de mondjuk lehet, hogy emberileg nem tudtam velük úgy megtalálni, teljesen más úgy állni a színpadon, hogy akár melyik zenészemre nézek hátra, azt látom, ugyanazt látom a szemében, mint ami bennem van.
Ha már a zenei tartalom nem, annyi időnk még van ebben a műsorban, hogy mi lesz a következő zenei tartalom, ami kijön. Mire hát, készülsz?
Jövünk elő, ugye, még a lemezből van 5 nóta, ami még nincs kint. Van egy feldolgozás, egy Katona Klári mintafilmeken feldolgozásunk is van, még az is jön ki, meg még jön ki, nem tudom, 4 vagy hány saját nóta lemezről. Tehát ezeket így csepegtetjük, hogy mire elindulunk a jó időben, addigra már kint legyen az összes dal. És hát már az agyamba készülnek a következők, tehát következő lemezanyaggal is elkezdtünk dolgozni. Igazából mindig azt szoktam mondani, hogy persze vannak koncert álmaim, de hogy ezt akarom csinálni, ugyanezt színpadon lenni, ezzel a zenekarral, ezzel a koncerttel, jöjjenek az emberek, közben otthon legyen kész valami bableves, hogyha az a hét van, amikor velem vannak a gyerekek. Tudjam, hogy ők is úgy csinálnak, vannak, jól vannak. Nagyjából, ha ezek így rendben vannak, akkor minden. Én csak ezt szeretném fenntartani, meg egyre jobban csinálni.
Én nagyon sok erőt kívánok, és sikert ezekhez a szerintem abszolút emberi kérésekhez, vagy tervekhez, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgetted.
Én is köszönöm szépen.
Legyen csodálatos ez a 24-es évet, Kati. Amen. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Mai vendégem Wolf Kati énekesnő volt. Tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várni fogom önöket. És hogyha lemaradtak volna az adásról, akkor visszahallgathatják a rádióban, ismétlésben és a felületeinken is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.